Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzáfolyamodókra. Kegyelem, irgalom és békesség ti néktek, ami Urunktól és az ő egyszülött fiától, a Krisztus Jézustól. Ámen. Kedves testvérek, bűnbánati alkalmunk kezdetén, ezen az estén mélyüljünk el és dicsőítsük lélekben a mi Úrunkat énekszóval, 168-as számú énekünket énekelve, ennek valamennyi versével. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Uram, hallgass meg az én imádságomat, figyelj könyörgésemre. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Lelkem elcsüggett bennem, szívem megdermedt bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozd ki engem a nyomorúságból, a te igazságodért. Urunk, Zsoltárral jövünk most eléd, lerakva minden terhünket, minden nehézségünket és minden bűnünket, de lásd meg az örömeinket is, mely után hála van a szívünkben. Hála te neked minden napért, minden percért, minden pillanatért, amely ajándék te tőled. Köszönjük neked így ezt a mai napot is, ezt a percet, ezt az órát, hogy te megnyitod a te jóságos kezedet, és valóban megbocsátásra, szeretetre nyitod meg. Kérünk, Atyánk, most, hogy bocsáss meg nekünk, küldd el a te lelkedet, hogy még inkább magunkba lássunk, még inkább feltárjuk te előtted minden nyilvánvaló és minden titkos bűnünket is. Légy jelen szent lelked által a te fiad Jézus nevéért. Amen. Istennek igéjét olvasom közöttetek, melynek alapján ma az ő szavát kívánom hirdetni lelkének a segítségül hívásával a Mikeás könyvéből. Mikeás könyvének így olvasom a 7. fejezetéből. A 7. fejezet 19. versét a következőképpen. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. A tenger mélyére dobja minden vétkünket. Kedves testvérek, a mi Urunk Istenünk az ő szent igéjében nagyon sokszor használ olyan szemléletes képeket, nyelvezetet, hogy mi jobban megértsük az ő igéjét. Így van ez a mai igével is. Arra törekszik az Úr, hogy különféle képek segítségével, melyekről sokan azt gondolják, hogy megnehezítik a Bibliának a megértését, és egyfajta olyan kánoáni nyelvnek tűnik minden, holott pontosan az ellenkezőjét váltja ki belőlünk, és az ellenkezőjére gondol az Úr még hozzá, hogy segítsen ezekkel a képekkel. Nem bonyolultá téve az igét, nem érthetetlenné, nem kánaánivá, hanem magyarrá. Olyan nyelvezetté, amelyet valóban a mi reformációnknak köszönhetünk, olyan nyelvezetté, amely nem egy idegen nyelven szól, hanem a mi nyelvünkön. És Isten minden nemzethez így juttatja el az ő üzenetét. Ez egy nagy csoda, és egy nagy kiváltságnak számít. Mert testvérek, voltak olyan idők, mikor igen, csak Mózes hallhatta. Voltak olyan idők, amelyben csak proféták hallhatták az Ószövetségben Isten élő igéjét, és mikor ott álltak valóban a választott nép bizony a Sínai hegy alatt, akkor inkább arra kérték Mózest, hogy inkább az Isten beszéljen, vagy inkább te beszéljél, mint hogy az Isten, mert el fogunk pusztulni. Mert olyan erős hang Olyan erős trombita szó, olyan erős szél érte őket, hogy azt nem tudták elhordozni. Az Istennel való találkozás egy fájdalmas fizikai esemény is volt. Inkább Mózes beszéljen, inkább ő mondja el Isten üzenetét, mint hogy maga az Úr. És most itt vagyunk 2016-ban, a 21. században, és nem szükségesek valóban Mózesek, nem szükségesek olyan proféták, nem szükségesek átkötő emberek, nem szükségesek földi helytartók, azaz Krisztus vagy Isten földi helytartói ahhoz, hogy megkapjuk az üzenetet. Ahhoz, hogy megkapjuk az érő igét, ahhoz, hogy megérthessük a képeket, mert le van minden írva. Persze, testvérek, magyarázni kell. Bizony, el kell magyarázni, el kell mondani, hogy mi miért van ott, mi mit jelent. Hogy Isten az élő igéjén keresztül nem átkötő lelkek, átkötő emberekkel, nem valami misztikus hatásokon keresztül, de megbocsátja a bűneinket. Nem kell áldozatot ezért bemutatni, se étel, se ital, se illat, se semmilyen más áldozatot bemutatnunk, hogy tudjuk, Isten közel van hozzánk. Mennyire közel? Isten törekszik. Bizony törekszik ma is, hogy képek segítségével számotokra érthetővé tegye az ő tetteit. És ezt a teremtéstől kezdve a mindennapi életig méghozzá nagyon határozott módon teszi ezt meg. Igen, igen, felhasználva embereket, igen, felhasználva szolgákat, profétákat, felhasználva királyokat, uralkodókat, még olyanokat is, kik elnyomást, leigázást hoztak az ő választott népére. De Isten mindent okkal tesz, és tanítói jelleggel, mint egy jó apa, mint egy kedves anya, aki szereti a gyermekét, és azért inti meg. Ezért inti meg. Isten minket is valóban megint. Mi is megkapjuk ezt. Talán azt gondolja a világ rólunk, hogy nekünk keresztény emberek alatt a föld nem reng, alattunk nem zúgnak a folyók, hogyha megáradnak. A mi házunk épségben marad. Mi szeretteink közül senkit nem veszítünk el, hogyha van egy valamilyen sorsfordító katasztrófa, vagy baleset, vagy sorolhatnám. Azt gondolják talán, hogy olyan másabbak vagyunk. Egy része ezt gondolja. A másik pedig kevésbé. Az valójában nem gondol semmit. Az csak azt gondolja, hogy az egész egy jó mese. És ebben a hitben élik az életüket, ebben a jó mesében. Te testvérek, Isten ott van az életünkben. Isten bizony adja a dorgálást, adja a nehézséget. De várja a bűnbánatot. Ami az ördögnél megvan, az a bűn. Ami az Istennél megvan, és az emberrel kapcsolatban kellene, hogy álljon, annak köze van a bűnhöz, csak kiegészül azzal a szóval, hogy bánat. Bűnbánat. Hát ez a különbség a kettő között. És lehet, hogy a világ nagyon össze akarja mosni a kettőt. Lehet, hogy el akarja tüntetni ezt a különbséget, ezt a talán mondhatnám vékony határvonalat. Testvérek, a mai igerészben Isten a tenger mélységének a képét használja fel annak jelzésére, hogy milyen messze ér az ő megbocsátó szeretete és az ő megbocsátó kegyelme. Milyen messze. Ez a gondolat más igeversek témája is, amelyek hasonló képeket használnak. Sok helyütt természeti képek, képekben mutatja meg Isten, hogy mit jelent megbocsátani. Mit jelent megbocsátani? Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket. Emlékszem, gyerekkorunkban kínáltunk a Nógrádi medence kellős közepén, és mentünk, én nem voltam egy nagy horgász, de elkísértem a pajtásokat reggel korán, és tudom, 6-kor, meg 5-kor, elég korán keltünk, de korán lefeküdtünk, és akkor tudtunk korán kelni, és mindig az volt a vágyunk, mert a tó is arra fele volt, hogy elérjük a napot, ott van a domb mögött, biztosan, hogy ott lesz. Hát onnan látjuk, saját szemünkkel látjuk, hogy ott van. Menjünk. És nagy hévvel el is indulunk. És persze, hogy már feljebb jön. Persze, hogy odébb megy. Persze, hogy nem tudjuk megragadni ezt. Nem tudjuk megfogni ezt. Olyan távolságokat kezdtünk el érezni a kis bicikliken, hogy nem tudjuk tekerni, mert elmegy az a nap. Nem tudunk odáig elérni. Mire odáig elérünk, kész. Érdekes kis gondolatok voltak ezek, de itt van ez az ige. Amilyen messze van napkelet napnyugattól. Mit jelent ez? Valóban. Fel tudjuk fogni ennek a távolságát. Persze földrajzilag tudjuk, hogy hány ezer kilométer a Földnek az átmérője, a sugara, stb. Milyen messze vannak a kontinensek egymástól, de itt Isten nem csak erre gondol. Itt arra is bizony, hogy olyan nagy az ő szeretete, határtalannak mondhatnánk. Akár használhatna egy olyan képet, amely az univerzumból van. Csak hogy még jobban megértsük. De ő nem marad a Földnél, és csak azt mondja napkelet napnyugattól, holott ez is maga az ő teremtett világa, ami a Földön kívül van. Testvérek, eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Csak egy pára a mi életünk, amely kis ideig látszik, majd eltűnik. Mint a felhő, mint a köd, meg a pára. Mindig is csodálkoztam ezeken a képeken is. Akár este, mikor leszáll a pára, a harmat, a köd, vagy reggel, mikor éppen felszáll, ez is olyan megfoghatatlan. Isten megbocsátó szeretete olyan megfoghatatlannak tűnik, ha most az Ószövetség szemüvegén keresztül nézzük ezt a dolgot. Olyan megfoghatatlannak tűnik. És itt van, eltörli a mi hűtlenségünket. Eltörli, mint a felleget. Vétkeinket, mint a felhőt. És lehet, hogy még egy perccel ezelőtt nagyon borús az ég, és nagyon esik az eső. És lehet, hogy még villámok is cikáznak az égben, vagy éppen bennünk, a dolgaink miatt. De jön az Úr, és megtisztítja az égboltot, és megtisztítja a mi lelkünket. Eltünteti ezeket a súlyos, gondterhes felhőket az életünkből. Olyan jó ebbe belegondolni, hogy még használ az Úr más dolgokat is. Azt mondja az egyik igében, hogy hátad mögé dobtad minden vétkemet. Ezt már maga Ézsaiás könyvében olvassuk, az előzőt is, onnan olvastuk. Hátad mögé dobtad minden vétkemet, és ugye bár aki a háta mögé dob valamit, az nagyon ritkán néz vissza, vagy ritkán megy vissza hozzá. Az autókban ugye ott van a belső visszapillantó tükör, sokszor használjuk, kik vezetnek, tudják, hogy mennyire fontos az. De ismertem egyszer egy olyan embert, aki folyton hátrafele tekintgetett az autójában. Addig-addig csinálta ezt, míg egy jó balesete nem volt. De miért lehet ezt jónak nevezni? Azért, mert ebből tanulta meg, hogy ne. Miért nézegetett hátrafelé? Félt? Valószínűleg volt valami problémája, ami miatt ezt csinálta. És még milyen jó, hogy nem a fővárosban vezetett. Mert akkor nyilvánvalóan ez még inkább így lett volna. Nem egyszer van balesete, hanem jó párszor. De elég volt ez neki ahhoz, hogy rájöjjön, hogy amit ő elhagyott az utazása közben, arra ne nézzen vissza. Ne nézzen hátra. Annyi minden van életünk útján, amire mi is mindig visszatekinthetnénk, és azt mondhatnánk, hogy de még egy kicsit nosztalgiázok, de még egy kicsit jó lesz nekem az, ha én hátra nézek. A testvérek, végzetes lehet. Tudjuk, ismerjük. Ki az eke szarvára teszi a kezét. Ne nézzen vissza, ne nézzen hátra. Ha valóban Istennek adjuk a bűneinket, ha valóban azt mondjuk, hogy most már a tiéd, Uram, és biztos vagyok benne, hogy jó helyen kezeled ezt, jó időben, jó módszerekkel, mert én nem tudom, és más sem tudja, akkor bízzuk rá így magunkat valóban, hogy nem szükséges nekünk már visszafele tekintgetni. Se a tegnapra, se a múlt hétre. Amiért jó visszanézni, amiért jó visszagondolni, az egy dolog, hogy okuljunk belőle. Hogy tanuljunk belőle. Hogy lássuk meg, hogy benne van Isten vezetése, hogy vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Ha ezt jut eszünkbe, ha ezt tudjuk élni a napjainkban, ezt az igét, boldog emberek vagyunk. Nem vagyunk kötözöttek. Nem vagyunk mindenkinek tetszők. Nem is akarunk mindenkinek megfelelőek lenni. Nem akarunk mindig nosztalgiázni. Hanem előre nézünk a mi Urunkra. És úgy lépünk tovább a holnapba, a mából. És akkor nem fog kelleni a tegnap. De sok embernek a tegnapra van szüksége. Sok embernek bizony csak tegnapi Krisztusa van. A múltban igen ismertem őt, a múltban igen bemutatkozott nekem, a múltban csodákat is tett az életemben, de ma nincs. Hol van? És ha ma nincs, akkor mi biztosíték van arra, hogy holnap lesz? Ezért jobb nem hinni. Nem tudom, milyen logika szerint épülnek föl ezek a gondolatok, vagy ez a hit, vagy ez a hitetlenség, de az biztos, hogy a keresztény embernek holnapi Krisztusa van. A mában él, de holnapi Krisztusa van, mert tudja, hogy számíthat rá. Mindenféleképpen. Azt mondja a zsidókhoz írott levélben, hogy bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. És már erről egy picikét beszéltem is egy percben. Nem emlékezik meg az Úr már erről. Mi miért emlékezzünk meg? Miért erőltetjük? Kedves testvérek, ezek bűnök, gonoszságok, ezek kigondolt dolgok, szavak, megtett cselekedetek, mulasztott cselekedetek, amelyeket bánunk, hogy nem tettünk meg. És vannak olyanok, hogy bánjuk, hogy megtettük. Milyen jó az, hogy a ma csendjében felharsan a szó, az ige, még egy természeti képpel, hogy a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Ha nem elég a napkelet napnyugattól, ha nem elég, hogy milyen hatalmas, milyen messze van a föld az égtől, ha nem elég az, testvérek, hogy eltünteti, mint felhőt, mint ködöt, mint párát, ha nem elég az, hogy hát a mögé dobja még a vétkünket, az összeset, meg ha nem elég az is, hogy minden bűnünkről és gonoszságunkról többé nem emlékezik meg, akkor itt van. És akkor elég kell legyen. Elég kell legyen még ez az egy természeti kép, ez a csodálatos Isten teremtett világából, hogy a tenger mélyére veti. Biztosan mindnyájan tanultuk földrajzból, hogy így mondjam, a csendes óceánon lévő több mint 10 000, én azt hiszem 11 000 méter mélyen lévő Mariana árkot. Sokkal nagyobb, mint a Mont Everest, meg a Csomulogma, ami ugye kiemelkedik. Ott Tibet, Nepál, India közelségében, a Himalájában, sokkal mélyebb, 11 000. Most én nem tudok viszonyítani, hogy innen Pomázról mi van 11 kilométerrel odébb, de mutathatnék talán Budapest felé, vagy bárhova is, annyira még nem vagyok képzett itt a helyi földrajzban, de az biztos, hogy ezt mind gyalog, mind biciklivel, de autóval is kicsit hosszadalmas lenne megtenni. 11 kilométer. Azt mondja, a tenger mélyére dobja a vétkünket. És ez a mélység, ez mi? Isten szemében a mélységnek van több értelme, de én kettőt mindenképpen kiemelnék most, és a szívetekre helyeznék. Az egyik az, hogy mélységnek nevezhetjük azt, mikor egy ember nagyon mély bűnben van. Amikor a bűnök súlya, amely az embert éri, és amelyben van, lehúzza őt. Annyira lehúzza őt, hogy sötétségben marad. És ugye a Bibliában a világosságnak a hiánya ugye a sötétséget mutatja, amely Isten távollétére utal. Ha nincs meg a világosság, akkor Isten távol van. És a sötétségben sötét bűnöket lehet elkövetni. A sötét bűnök, a sötétségben mély bűnök. Olyan mélyek, amilyen valóban a tenger mélye. Fekete. Ahova már nem jut le a napsugár. Ahova már nem jut semmi fény. Ahol nagyon érdekes lények élnek. Nem olyanok, mint a pici kis pisztrángok, halak, amelyek olyan kedvesek számunkra, amelyeket olyan jó ízűen talán még meg is simogatunk, haza is viszünk, akváriumba is helyezünk, amelyet még jó ízűen megeszünk. A mélytengeri lények, azok félelmetesek. Nem csak azért, mert van olyan, amelyik világít magának, hogy lámpása legyen odalent, hanem bizony nagyon erős fogazattal és testfelépítéssel rendelkeznek. Mondhatnánk azt is, ilyen szörnyű állatok. Testvérek, mi van lent a mélyben? Mi van lent a sötétségben? A te sötétségedben, mélységedben, amely valóban olyan, mint a tenger mélye. Ez nem egy kis tó, nem egy folyóról van itt szó, ahova bátran belépünk, hanem gondoljuk el azt a 11 kilométer mélységet, amit a Mariana árok jelent. És van egy másik értelme is a mélységnek, mégpedig az, hogy Isten irgalmassága mutatkozik itt meg. Isten irgalma, amelynek köszönhetően mélybe jutnak a mi bűneink, olyan mélybe, hogy már nem láthatóvá válnak Isten szemében. És eljuthat oda is, hogy mások szemében sem válnak láthatóvá, azaz megbocsátanak nekünk. És mi is megbocsátunk. Testvérek, Isten irgalma, szeretete, kegyelme és az ő áldozathozatala, amit Jézus Krisztusban tett értünk, képes arra, hogy nem láthatóvá tegye a mi bűneinket ezekben a mélységekben. Isten látja és tudja, de mit nem tesz meg, hogy újra felhozza azokat, hogy újra a szemünkre vesse azokat. Amit ma leraksz, az lent marad. Amit te oda lehelyezel, azt ő nem fogja a szemedre vetni újra. Ebben bíz, ebben reménykedj. Bármit is tettél, mondtál, mulasztottál, az a mélyben marad. Bármilyen mély volt is a bűn, bármilyen sötét volt odalent, a lelked és az életed, vagy az életünk, ezt az Úr nem hozza föl. Miért tenni? Testvérek, az, hogy a bűneink mélységébe betekintsünk, és letekintsünk, a bűneink mélységére letekintsünk, ahhoz előbb az isteni kegyelem és szeretet magasságába kell feltekintsünk. És mi ez az isteni kegyelem és szeretet magassága? Nincs olyan nagyon magasan. A kereszt. Oda kell feltekints. Előbb, hogy tudjál letekinteni. Hogy felismerd. És meg fogod látni, hogy Istentől nem áll messze, nem áll távol a mélység, és nem áll távol a magasság. Hogy a kettő együtt az ő egyszülött szeretett fia keresztjében megfér egymás mellett. Miért? Mert meghalt. Meghalt értünk. Ez volt a mélység, ez volt a magasság. Így szabadított meg minket, valóban a mély bűneinkből, és így is veti a tenger mélyére a valódi bűneinket, hogy többé azokat ne lássuk, és hogy többé azokat ő fel ne hozhassa ellenünk, mert az ő fiára néz. És bizony ez csak az Úr Jézus Golgotai kereszténél történhet, mert ott kiömlött a drága vére, mert ott az ő teste szenvedett, és melyre emlékezünk, melyre gondolunk, melyet magunkhoz veszünk az Úr Szent vacsorában. Ez jusson eszünkbe, amikor ide járulunk ő elé, hogy bár mélységekben voltam, de magasságokat láttatott meg velem az Isten, olyan magasságokat, amelyet csak is Jézus Krisztus keresztjére tekintve láthattam meg. Nem kell följebb nézni. Nem kell nekünk ószövetségi szemüveggel vizsgálni. Vegyük fel az új szövetség szemüvegét, Krisztus szemüvegén keresztül nézzük, vizsgáljuk meg ezt, amelyben Isten elérhetővé válik. Az ő megbocsátása elérhetővé válik. Az ő igéjén keresztül, Jézus kereszt áldozatán keresztül. Nem kell valóban trombita, harsona szó, és erős szélroham jöjjön hatalmas fellegekkel, ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Krisztus keresztjére kell néznünk. Itt a keresztnél találkozik a magasság és a mélység. És ha valaki Isten előtt ilyen bűnbánattal tud megállni, és így tudja letenni a bűnöket ezzel a hittel, akkor meglátja, hogy Isten úgy szólván a tenger mélyére dobja minden vétkünket, és valóban azt ígéri nekünk, hogy örök élettel ajándékoz meg, és hervadhatatlan koszorúval koronáz meg. Ezt most jó látni így, nem csak azért mondom, mert sportszerető ember vagyok, de most az olimpia napjaiban, mikor megharcol erő, ész és izomzat és emberi test, lélek és szellem a másikkal, és meghajtják a dobogón a fejüket, és felteszik az érmeket, vagy a koszorúkat, akkor mindig megdobban egy kicsit a szívem, vagy hát a szívünk, hogy Krisztus felteszi a fejünkre ama napon a hervadhatatlan koszorút, hogy megkapjuk azt a koronát, hogy végre nem az érdemeinkből, nem amiatt, amit tettem, vagy nem tettem meg, kapom én ezt, hanem az ő kegyelméből, mert én azt elfogadtam. Én azt elnyertem. A hit nemes harcát, hogy így mondjam, megfutottam. És mit hittem el? Hogy az Isten a tenger mélyére betette az én vétkeimet. Hidd el. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te, aki szenvedtél értünk, te, aki életedet adtad, te, aki köztünk éltél, aki éheztél, szomjaztál, te, aki átélted a szenvedést, átélted a kísértést, te nem követtél el bűnt. És ezért járulunk most te hozzád, mert mi igen. Mi naponként elkövetjük. És kihez is járulhatnánk? Bűnös a bűnöshöz? Nem. Tisztátalan egy tisztátalanhoz? Nem. Uram, csak is a tisztához, csak is a bűntelenhez, a te egyszülött fiadhoz, Jézushoz járulunk. És az ő közben járásáért esedezünk, hogy a most milyen bűnöket lerakunk és leraktunk ezen a mai alkalmon, azok mind megbocsátassanak. Hogy azok a bűnök ne jöjjenek fel újra a tenger mélyéről, hanem ott lent maradjanak. Abba a sötétségbe, ahova csak Isten világossága juthat le. Nem a miénk. Köszönjük neked, Urunk, a keresztet, köszönjük neked, Urunk, ezt a halált, köszönjük neked, Urunk, a csodálatos feltámadást, és annak az örök életnek az ígéretét, melyért érdemes szolgálni, melyért érdemes élni, és melyért érdemes bármilyen körülmények között is meghalni. Istenünk, így adunk hálát neked, hogy ezt megélhetjük egy gyülekezetben, egy közösségben, itt Pomázon, Csobánkán. Köszönjük, hogy vannak pásztorok, kik vezetnek, kik hallgatnak szavadra, és kik ismerik a nyájat, mert te magad ismerteted meg velük a te nyájadat. Köszönjük, hogy vannak vezetők, vannak szolgálók, és van nyáj, van gyülekezet, van nép, ki jöjjön hozzád. Urunk, hálások vagyunk a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősebb, bölcsebb emberekért, kik itt vannak közöttünk, kik taníthatnak minket, kik vezethetnek minket. És köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hetet is, az ifjúsági hetet. Köszönjük, hogy megismerhették Krisztust. Ezek a fiatalok. És köszönjük, hogy a gyermekeket vezérelted hozzánk ezen a héten is, a napközis táborba. Köszönjük, hogy megszólítottad akár rajtuk keresztül, a gyermekeken keresztül a szülőket is. Köszönjük a szerdai záró alkalmat, hogy ennyi ember összegyűlhetett. Hogy hallhatott téged, és elgondolkodhatott azon, hogy az életük talán változás előtt áll. Urunk, te kezdeményezd ezt a változást valamennyiünk életébe, valamennyi szülő-gyermek életébe. Így most közeledve a tanév kezdetéhez. Kérünk, Urunk, tekints most ránk, hallgass meg imáinkat egy csendes percben, melyben valóban a te kezedbe szeretnénk tenni valamennyi bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad könyörgésünket, meghallgattad bűnvallásunkat, készülésünket lélekben és szellemben, testben az Úr szent vacsorára. Kérünk, Atyánk, hogy most erősítsd minden imánkat, minden bűnvalló szavunkat a te fiad Jézus Krisztus imádságával. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük záró énekünket, a 463-as számú énekünknek. Énekeljük most az első versét, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja a szívem és a szám. Hold fel küldje, töltse tűzzel. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Fogadjátok az Úr áldását. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen, s maradjon a ti lelketekkel. Amen. Áldás békességet, Isten áldjon mindenkit.